Zóra. Prolog. Nem csak opera rajongóknak.
Jó estét kívánok! Ez a Prolog, a keddesti közvetítéseket felvezető műismertető, elemző és kóstoltató magazin műsor itt a Bartók Rádión. László Ferenc köszönti a kedves hallgatókat. Ma este műsorunk nyomában egy igazi különlegesség, Georg Friedrich Händel Nagy Sándor ünnepe, avagy a Zenehatalma című ódájának mozarti átdolgozása lesz műsoron, egy nagyszerű 2012-es bécsi koncertfelvétel révén, Nikolaus Arnoncourt vezényletével. Erről az ilyes formán nem is egy, hanem két zenetörténeti óriás által megalkotott műről beszélve, az elkövetkező percekben szóba hozhatom majd sok más mellett Plutarchost és a bécsi udvar főkönyvtárnokát, Szent Cecíliát és Persepolis végzetét, Händel ivási, azaz, hogy zugivási szokásait és egy primadonna grimaszait, valamint az ókor egyik leghíresebb muzsikusát és az ő urát, a hódítók talán legnagyobbikát, harmadik Alexandrosz, makedón királyt. Ám az ismertetést nem vele, Nagy Sándorral, hanem az 50 körül járó komponistával, Händellel kezdeném, aki ekkorra már rég az angol zenei élet megkerülhetetlen nagysága volt, a háta mögött meg annyi sikerrel és nagy elismeréssel, de bizony épp úgy számos kudarccal és nyüggel is. Mi több, épp ekkor tájt, az 1730-as évek közepén megint egyszer nyakig volt a gondok özönében, mint zeneszerző, és főképpen mint operai vállalkozó. Mert hogy túl a Royal Academy of Music kétszeri anyagi bukásán, az opera üzlettől eltántoríthatatlannak látszó Händel a közönség változékony ízlésén és álhatatlanságán kívül egy valóságos ellenféllel is szembesült. Ez az ellenfél az 1733-ban megalapított kompánia, a Nemesség operája volt, amely mögött legfőbb pártfogó gyanánt nem más, mint a trónörökös, a zenekedvelő Frigyes Velszi herceg állt. Az apjával II. György királlyal szembe helyezkedő Kronprinz, akiből utóbb korai halála miatt sohasem válhatott uralkodó, a Nemesség operáját is jó részt politikai okokból pártolta, hogy ezzel is nehezítse a király, amúgy lagymatag rokon szenvét bíró, Händeli operatársaság sorsát. A Nemesség operája pedig Londonba invitálta például Nikola Porporát, de épp így Porpora leghíresebb énekes neveltjét, a kasztrált Farinellit is. És így immár két költséges társulat küzdött az olasz operától amúgy éppen elfordulni készülő londoni közönség tetszéséért. Nem csoda tehát, hogy Händel kimerült, és úgy a reumája, mint az agyonhajszoltsága arra késztette 1735 nyarán, hogy töltsön huzamosabb időt a népszerű dél-angliai fürdőhelyen, Tunbridge Wells-ben, ahol valóban sikerült is regenerálódnia. Bár ebben a gyógyvíz mellett alkalmasint másféle folyadékoknak, vagyis portói és francia boroknak is érdemi szerepe lehetett. Mert hogy a mester kedvelte a boritalt, amint arról az a kollegiális visszaemlékezés is tanúskodik, amely a művésztársai és tisztelői körében otthonában vacsorázó Händelről szólt. Az étkezés alatt Händel gyakran felkiáltott: ó, van egy gondolatom! S ilyenkor a társaság kérlelte, vonuljon vissza és írja le azt, mivel a közönség iránti tiszteletből nem akarták megfosztani ekkora értékektől, amilyenek az ő zenei gondolatai. A kérésnek azonban ő olyan gyakran tett eleget, hogy végül az egyik gyanakvóbb vendég engedett neveletlen kíváncsiságának, bekukucskált a kulcsukon a szomszédos szobába, és meglátta, hogy ezek a gondolatok egy burgundis palackra vonatkoztak. Akárhogy is, Händel az 1736-os esztendőnek emelkedett hangulatban és friss szellemben vágott neki. És ez bizonyítja éppenséggel a ma este felhangzó mű is, amelyet az év januárjában komponált. Ám mielőtt a Nagy Sándor ünnepe keletkezés és éppi fontos alakulás történetére rátérnénk, hallgassuk meg stílszerű módon a műnek azt az áriáját és kórusszámát, amely Bacchus Isten dicséretét zengi. Gerald Finley és a Wiener Singverein énekel. Januárjában Händel egy olyan óda megzenésítéséhez látott hozzá, amely egyrészt már jó ideje általános tiszteletnek örvendett Albionban, másrészt pedig programszerűen, sőt, szó szerint kimondva a zene hatalmát hirdette. John Dryden, a brit királyság első koszorús költője, még 1697-ben írta meg ugyanis Nagy Sándor ünnepe, vagy talán inkább Nagy Sándor lakomája, avagy a Zenehatalma című költeményét, amely egyenesen arra volt számva, hogy megzenésített formában hódoljon Szent Cecíliának, a zenevédő szentjének, méghozzá a Szent névünnepén. Ugyannyira, hogy a poéta kortársa Jeremiah Clarke rögvest meg is zenésítette az ódát, ám sajnos ez a kompozíció nem maradt az utókorra. Ezt a köztiszteletben álló versezetet kívánta másfél nemzedék múltán Handel is megzenésíteni, és ebben az ír tolforgató Newburgh Hamilton volt a segítségére, aki kész volt a szöveget Handel egyik-másik már létező melódiájához igazítani, miközben fennen hirdette eljárásának kegyeletes jellegét, ekképpen. Elhatároztam, hogy semmit nem fogok indokolatlanul módosítani ebben a költeményben, amely oly régóta szolgálja a nemzet dicsőségét, és amelyet senki nem bővíthet vagy rövidíthet lényegesen úgy, hogy el ne rontaná. Ezért csupán arra szorítkoztam, hogy egyszerűen áriákra, recitatívókra és kórusokra osztottam fel a szöveget, a szavakra általánosságban oly szentségként tekintve, hogy alig-alig tettem erőszakot, akár egyen is. De mielőtt még óvatlanul elérkeznék a mű londoni ősbemutatójának pillanatához, bizonyosan indokolt valamiféle magyarázatot adni arra, hogy miként is kerülhetett egymás mellé Dryden ódájában és általa a ma esti zeneműben harmadik Alexandros, makedón uralkodó és Szent Cecília. Nos, kezdjük ott a történetet, hogy Nagy Sándor, a világhódító, legyőzte a perzsákat és elfoglalta a perzsa nagykirályok székvárosát, Perszepoliszt. Itt pedig sor került egy győzelmi lakomára, amelyen, mint Plutarchosz írja, részt vett az attikai származású hetéra, Thaisz is. Ő nem azonos azzal a másik Thaisz nevű hetérával, aki Jules Massenet operájának címszereplője. Nos, ez az attikai Thaisz ezen a lakomán választékos hangon magasztalta Alexandrost, de tréfás megjegyzéseket is tett rá, majd amikor a mámor a tetőpontra hágott, elhatározta, hogy beszédet tart. Arról beszélt, hogy a hosszas ázsiai bolyongása közben elviselt fáradalmakért bőséges kárpótlást kapott azzal, hogy most itt mulatozhat a perzsák fényes királyi palotájában. De még nagyobb gyönyörűsége telne abban, ha most a lakoma közben a király szeme láttára felgyújthatná annak a Xerxésznek a házát, aki egykor Athént a lángok prédájává tette. Hangos taps fogadta a beszédet, a király pedig, akit magával ragadott híveinek lelkes bíztatása, felugrott helyéről, s fején koszorúval, kezében fáklyával megindult az élükön. A lakoma történetéhez, amely ilyesformán egész Perszepolisz felgyújtását eredményezte, még egy alakot kell sietve hozzárendelni. Nagy Sándor udvari muzsikusát, az Auloszon páratlan tehetséggel játszó Timoteuszt, aki muzsikájával a legkülönbözőbb hangulatokba tudta ringatni, vagy éppenséggel lovalni urát, és aki ilyesformán tettleg bizonyította a zene hatalmát. John Dryden ezekből az elemekből alkotta meg a maga ódáját a 17. század végén, amelynek cselekménye a következő. A görögök által elfoglalt perzsa fővárosban az ünnepi lakomán Nagy Sándor muzsikusa dicsőítő éneket zeng a királyról. Énekszava és hangszeres játéka Sándor érzelmeit teljesen a befolyása alá vonja. Timóteusz istenként magasztalja a királyt, tovább táplálva Sándor büszkeségét. Ezután a bor élvezeteiről énekel, és ezzel ivásra buzdítja Sándort. Amikor látja, hogy Sándor túlságosan féktelenné válik, a legyőzött perzsa uralkodó szomorú haláláról kezd énekelni. A király erre elcsendesedik. Ezután Thaisz, Sándor szeretőjének szépségét magasztalja, amitől a király szíve meglágyul. Végül aztán haragot és bosszúvágyat szít benne, aminek hatására Thaisz és Sándor felgyújtják a perzsa palotát, bosszút állva ezzel Perzsia korábbi kegyetlenkedéseiért. A költemény ezután Szent Cecília alakját idézi meg, az énekhang megalkotójaként, akiről a hagyomány úgy tartja, hogy ő készítette az első orgonát, és ő honosította meg a keresztény egyházi zenét. A vers azzal a gondolattal zárul, hogy míg Sándor muzsikusa, Timoteusz egy halandót emelt az égbe, addig Cecília egy angyalt hívott le a földre. Az orgona említése e ponton annál is szerencsésebb és fontosabb, mivel a hendeli Nagy Sándor ünnepe 1736. február 19-i bemutatóján a londoni Covent Gardenben a művet kísérve több zenekari Hendel darab is elhangzott. Így az a G-moll orgona verseny is, amelynek első Larghetto tételéből most Simon Lindley és a Northern Szimfónia előadásában idézünk. Thank you. A Nagy Sándor ünnepe 1736-os londoni ősbemutatója egyértelmű sikert aratott, és anyagilag is kifizetődőnek bizonyult. A Daily Post tudósításában egykorúan azt írták, legalább 1300 ember jelent meg, és úgy becsülik, hogy a ház bevétele nem lehetett kevesebb 450 fontnál. Az érdem egy része persze a minőségi énekesgárdát illette, hiszen Handel remek előadókra számíthatott. Szopránként közreműködött például az ünnepelt primadonna Anna Maria Strada is, aki több Handel opera előadásán is ott tündökölt, és akinek művészi képességeit egy hozzáértő londoni zenebarát így értékelte. La Strada, a primadonna, a hangja kifogástalan, az előadásmódja maga a tökély, ám a megjelenése ilyen visszatetsző, és iszonyú grimaszokat vág. Nos, ezúttal a grimaszolás és a visszatetsző megjelenés nem jelenthetett gondot, hiszen a Nagy Sándor ünnepe nem opera volt. Ráadásul a bemutatóval kapcsolatban éppen az volt a jó szerint egyetlen kifogás, hogy az előadók túlságosan messze helyezkedtek el a közönségtől. Így hát a publikum amúgy is csak Strada asszony hangját értékelhette. Ám a Nagy Sándor ünnepe a premiéren túl is jócskán népszerű maradt. Sőt, Handel életművének egyik kitüntetetten közkedvelt és tisztelt alkotásává emelkedett. Ezt igazolja a tény, hogy 1738-ban kiadták a mű teljes partitúráját, és az anyagilag is igen nyereséges vállalkozásnak bizonyult, miután csak a királyi családból rögtön 7 vásárlója is akadt a kottának. A bemutatót követő szűk 2 évtized során legalább 25 alkalommal előadták az ódát, és ez a siker részint ellensúlyozhatta Handel sokkal kevésbé egyöntetűen örömteli operai tapasztalatait, részint pedig hozzájárulhatott ahhoz a zeneszerzői felismeréshez, hogy az olasz opera helyett immár gyümölcsözőbb lesz az angol nyelvű oratórikus kompozíciók felé fordulni. Annak pedig, hogy a Nagy Sándor ünnepe Handel halála után sem merült feledésbe, és hogy ismertsége sem korlátozódott a Szigetországra, éppenséggel a ma este felhangzó műalak a legszebb tanúsága. És most, az 1730-as évek Londonát odahagyva, immár indokolt áttérni a századvég bécsi zeneéletére. Itt alakult meg ugyanis egy olyan válogatottan művelt és zeneértő urakból álló társaság, a Gesellschaft der Assoziierten Cavaliers, a Szövetkezett Lovagok Társasága, amely különösen nagy érdeklődést tanúsított az évtizedekkel korábban elhunyt Handel oratóriumai és egyéb vokális művei, valamint azok előadatása iránt. Az 1786-ban megalapított kompániát, amelynek több magyar arisztokrata, így egy Aponyi, egy Batthyány és egy Eszterházi gróf is a tagja volt, Gottfried van Swietenbáró, a korabeli Bécs egyik legjelentősebb személyisége irányította. Ő diplomata és az udvari könyvtár prefektusa volt, és mint második József császár bizalmas és felvilágosult szellemű híve, egyszerre elnökölte az udvari tanulmányi bizottságot és a könyvcenzúra hivatalt. Mint kifinomult ízlésű zeneértő és aktív szabadkőműves, van Swieten természetesen ismerte és nagyra becsülte az utókor számára messze legnevezetesebb kortársát, Wolfgang Amadeus Mozartot, akit az évtizedfordulón rávett arra, hogy érdemi díjazás ellenében igazítsa a modernebb ízléshez Handel több alkotását. Így van Swietenbáró megbízásából készítette el Mozart 1788-ban az Acis és Galatea, 1789-ben a Messiás, 1790. júliusában pedig a Nagy Sándor ünnepe és a Szent Cecília óda átdolgozását. A bécsi zseni természetesen korán sem a mai historikus felfogás szellemében nyúlt a nagy pálya elődműveihez. Jól lehet, attól azért példásan tartózkodott, hogy úgymond kijavítsa vagy megszépítse Handel eműveit, ahogyan azt mások jócskán megtették ekorban. Tevékenységét Mozart elsősorban arra korlátozta, hogy az immár értelemszerűen német nyelven megszólaló művek hangzásképét hozzáigazítsa a modernebb bécsi ízléshez. Például azáltal, hogy egységes zenekari hangzást hozott létre. Befejezésül a Händel és Mozart nemzedékeken és zenetörténeti korszakokon átívelő együttműködését megörökítő Nagy Sándor ünnepéből szólaljon meg a zárótétel a Nikolaus Arnonkur által vezényelt 2012-es bécsi koncertről. Kérem, ha szép estére vágynak, és az idejük is engedi, úgy hallgassák meg a Nagy Sándor ünnepét, és persze tartsanak velünk a jövő kedden is, amikor Bartók Béla a Kékszakálú Herceg Vára című egyfelvonásos operája lesz majd műsoron, Fischer Iván vezényletével, Polgár László és Komlósi Ildikó főszereplésével. Munkatársaink, a szerkesztő Katona Márta és a hangmérnök Pergel János nevében is köszöni a figyelmüket, és búcsúzik önöktől a műsorvezető László Ferenc. Természetesen ezúttal is annak említésével, hogy műsorunkat a mediaclick.hu oldalon akár újra meg is hallgathatják. A viszonthallásra!
Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19:30.